Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Hatuma Podcast, határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak kerülnek asztalra. Akikkel beszélgetünk, az Pressburger Csaba, Vajdaságból jelentkezik be, Finta Márk a Felvidéken lát vendégül, én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből hallható a hangom, innen kérdezem beszélgető társainkat is, lassan egy héttel a nemzeti ünnep után, hogy érzik magukat, hogy telt az ünnep, és legfőképpen, hogy hogyan folyik a Most vagy Soha című film vetítése. Itt Erdélyben jelentős viták vannak, úgy látom. Nagyon érdekesen reagálnak rá az erdélyiek. Vajdaságban, illetve Felvidéken mennyire tartja lázba az embereket?
A bemutató még nem vagyunk túl. Ma este, tehát csütörtökön este lesz Palicson az úgynevezett díszbemutatója a filmnek, úgyhogy Vajdaság most kullog utánatok, mert úgy tudom, hogy nálatok már túl vagytok ezen. Hát olyan nagyon nagy lázról nem tudok beszámolni, illetve lehet, hogy az volt, mert a jegyek elkeltek már 5-6 nappal ezelőtt, úgyhogy telt házas lesz a filmvetítés, és ezt is onnan tudhatjuk, hogy Pásztor Bálint a saját oldalán közölte, tehát ebből is látszik az, hogy nyilván ez egy alapvetően egy pártrendezvény lesz, illetve a párthoz ezer szállal kötődő filmvetítés. Föltételezem, hogy azért is van telt ház, mert nagyon sok díszvendégek várnak a díszbemutatóra, úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy azok után lesz-e második, harmadik vetítés. Pásztor azt ígérte, hogy igen, hiszen nem jutott mindenki be az első vetítésre. Úgyhogy ilyen szempontból akár még azt is mondhatnám, hogy lázban égünk, de hát várjuk ki az első vetítés, lehet, hogy nem lesz olyan nagy a láz utána.
Felvidéken van-e láz?
Nem mondhatnám, hogy itt különösebben nagy láz van, bár ugye ide is eljut a mozikba a Most vagy Soha. Nagyon érdekes reakciók nem születtek erre az egész történetre, egyáltalán nem volt olyan hype a film körül, mint ami Magyarországon volt, nem foglalkoztak vele őrült módon a sajtótermékek, vagy ha igen, akkor meg az előre sejthető módon foglalkoztak vele, ugye kiki a beállítottsága szerint, de én azt gondolom, hogy ez azért sokat elárul arról, hogy miről szól manapság a filmgyártás Magyarországon. Az, hogy gyakorlatilag még be sem mutatnak egy filmet, csak a trailerek jelennek meg róla, és az emberek már pontosan tudják, hogy miből lesz kurzusfilm, vagy mi a kurzusfilm, és mi nem az. Nem tudják átlépni ezek az alkotók, mint Rákai Filip, a saját árnyékukat, meg a saját korlátaikat. Hogyha ők belefognak valamibe, akkor az abszolút kurzusfilm lesz, és erőszakkal kell áttolni a másik oldalra, mondjuk fogalmazzunk így, az alkotást, hogy ott is megnézek. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy annyi savat kapott már ez a film, hogy én meg akarom nézni. Tehát én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz ebből, illetve hogy mi is ennek az egésznek az eszenciája. De nem érzem azt, hogy itt most nekem valóban hazafias kötelességem lenne megnézni ezt a filmet, ahogy Rákai Filip állítja, és azt sem gondolom, hogy ebből valamiféle kultuszfilm lesz, mint nem tudom, nem is emlékszem igazán történelmi kultuszfilmre a magyar filmgyártásból. Nektek beugrik valami egyébként?
Hát hogyne, hát volt már Petőfi filmünk, és a Rákosi korszakban született Petőfi filmünk. Tehát az az érdekes, hogy 1952-ben a Rákosi korszak utolsó előtti évében bemutattak egy Semmelweis filmet, és 1953-ban bemutattak egy ehhez hasonló történelmi filmet benne Petőfivel. Tehát, hogy ez így ismétlődik, és aztán a 70-es években megint jött egy nagyon érdekes Petőfi film. Tehát van egy ilyen mintázata ennek, hogy születnek ezek a filmek, és mikor, milyen...
Nem erre gondolok, hanem arra, hogy a magyar történelem kapcsán Születette olyan filmalkotás, ami kultuszfilm státuszba emelkedett. Nem úgy gondolom, hogy amit a hatalom készítette, vagy a propaganda próbált valamilyen célra felhasználni, vagy stb., hanem ami organikusan egy kulturális sarokkövé vált a nézők, meg az embereknek a szemében, ami ilyen összekötő kapocsként funkcionált, mondjuk született ilyen alkotás. És töröm a fejemet, és nem igazán ugrik be a magyar történelemmel kapcsolatban ilyesmi. Sorozatok, amik popkulturálisan vagy kulturálisan összekötötték a magyarokat, olyanok voltak, nem tudom, a Tenkes kapitányát, azt szerintem nézte mindenki még az előző generációkból, még az én generációm is gyerekkorában azért megtapasztalta a Tenkes kapitányát, meg Zente Ferencnek a fantasztikus, nagyon-nagyon menő, igazából hős figuráját. Nekem a Zente Ferenc az egy ilyen, kicsit ilyen gyerekkori hősöm volt, de nem emlékszem olyan filmre, ami tényleg így valamilyen központi szerepet töltött volna be így popkulturálisan talán.
Tehát azt kérdezed, hogy lehetséges-e a filmmel a nemzetegyesítés? Vagy a történelmi traumaoldás?
Bizonyos szempontból igen. Tehát amire tényleg mindenki tud így valamilyen módon kapcsolódni, hiszen ugye a Most vagy Sohának ez lett volna a kimondott célja egy ilyen bizonyos szempontból, egy nemzetegyesítés. Az, hogy a nemzetegyesítésnek az üzenetét libatömés módon próbálják letolni az emberek torkán, az egy másik kérdés, de maga a misszió az, hogy mindenki ugyanúgy tudjon kapcsolódni ahhoz a gondolathoz, vagy elképzeléshez, amit a március 15-e, vagy a Most vagy Soha, vagy a Petőfi alakja közvetít, vagy amivel felruházzák. Tehát az nagyon érdekesebben, hogy, és ez elhangzott egyébként nálunk március 15-i üzenetként is, hogy az egység, az összefogás, a közös minimum megtalálása volt a március 15-ének a fő üzenete annak idején, és az, hogy volt 12 olyan pont, ami mögött egyesülni tudott minden magyar, tekintet nélkül arra, hogy milyen világnézetet vallott. És hát tulajdonképpen valahol erre az üzenetre köt rá maga a Most vagy Soha is, legalábbis a körítése erről szól, annak ellenére, vagy amellett, hogy eszközként az amerikai akciófilmnek az eszköztárát használja, és megpróbál látványfilm lenni, meg stb. De ettől függetlenül az üzenet ugyanaz, és tényleg nem emlékszem olyan filmre, amely ezt az eszköztárat, vagy magát ezt a történelmi eszenciát használva tudott valamilyen tényleg nagyon központi filmi emelkedni, és azon gondolkodom, hogy lehet, hogy valamit nagyon elnézek, hogy valami nagyon nem jut eszembe, és arra lennék kíváncsi, hogy nektek eszetekbe jut-e ilyen film.
Jó, hát eleve a nemzetegyesítés, kulturális nemzetegyesítés, ami így vágyként, deklarációként nagyon jól hangzik, de mögött egy olyan feladat van, amit egyrészt készségünk, képességünk sincs rá, másrészt nem tudom, hogy van-e valódi politikai akarat. Tehát ahhoz, hogy ez megtörténjen mondjuk kulturális eszközökkel, ki kéne mondani egy csomó olyan mindent, olyan dolgot, és meg kéne vitatni egy csomó olyan tényezőt, amit nem akarunk megvitatni, nem akarunk megbeszélni egymással. Tehát a Petőfi kultuszok ki is lúgoztak egy csomó Petőfi alakot, mindenféle fajta Petőfi volt, a legerősebb ez a nacionalista magyar vonulat, miközben nagyon jól tudjuk, hogy a legnagyobb magyar költőnk nem egy magyar származású ember, és hogy ez meghatározó azért az ő életében is, ez a megfelelési vágy, hogy egy születő magyar nemzeti kultúrában be kellett illeszkedni egy ilyen családi háttérrel, amilyen ő jön. Ráadásul egy ilyen anti-establishment alkotó, akinek programja volt arra, hogy lebontson egy csomó mindent, legfőképpen a tekintélyelvűséget. Tehát az egész életműve a tekintély ellen szólt, és ez például megérteni egy tekintély alapú társadalomban, és egy kicsit reflektálni rá, hát ez egy olyan őrült feladat, amit most én nem látok teljesíthetőnek, de közbeszóltam, Csaba, bocsáss meg.
Én csak arra akartam reagálni, hogy próbáltam gondolkodni ilyen filmeken, kultuszfilmeken, hogy tényleg a történelemmel kapcsolatban lehet-e olyan filmalkotásokat létrehozni, amelyek hát valamiféle aktualitással bírnak, vagy akár, ahogy mondtad, nemzetegyesítők tudnak lenni. És akárhogy gondolkodtam, jugoszláv filmek jutottak eszembe, jugoszláv partizán filmek, amelyek igenis megszerezték a kultuszfilm státusát, akár a Neretvai csatára gondolok, akár a Walter Védi Szarajevó című kultuszfilmre. Ezek mind olyan második világháborúról szóló, és a partizánok a dicsőítő filmek, amelyek abszolút módon ideologizáltak, és mégis a mai napig hatással vannak a társadalomra, annak ellenére, hogy már az az ország sem létezik, amelyben készültek. És hát azon gondolkodtam, hogy mi az, ami ehhez szükséges. Nyilván szükség volt arra, hogy az adott hatalom ezt azért erőteljesen nyomja, ez most sem hiányzik, hiszen pénz, paripa, fegyver van az alkotók kezében, de hát tehetség is kellene. Tehetség, esztétikai minőség, jó alakítások, egy megjegyezhető, jól funkcionáló történet, mindez része egy jó filmnek. És azok a filmek, amiket én említettem most, ezek mindezzel rendelkeznek. És természetesen abban az időben is ezt bemutatták az iskolásoknak, fiataloknak, tehát volt egyfajta ilyen ideológiai nevelés, de mondom, mellé tudtak tenni olyan filmalkotásokat, amelyek elmentek volna mindenféle ideologizálás nélkül is Hollywoodban. Sőt, egyébként hollywoodi színészek is játszottak benne, de ez már egy másik téma.
Itt a Most vacsorával kapcsolatban egyébként felmerül az, hogy itt most tényleg az eszköztárban mindent bevetettek ahhoz, hogy ez látványos legyen. Tehát olvastam a kritikákat, hogy díszletváros, amit majd ki is lehet adni, tényleg nagyon igényesen megcsinált dolgok, igyekeztek minél látványosabbra venni a fényképezését a filmnek. Hát nem a legismertebb színész gárdával dolgoztak ugye Magyarországon, de igyekeztek ott is valamit villantani, és valahogy a kritikák mégis úgy beszélnek erről a filmről, mint próbálkozás, de valahogy, mint hogyha tényleg nem jött volna össze ez az egész. És a tényleg a leg, nem azt mondom, hogy legbarátibb, mert most leszámítjuk a propaganda sajtónak a kritikáit, amelyek természetesen rajonganak a filmért, de a komolyan vehető kritikusok azok még a legfinomabb fogalmazásokban is úgy fogalmaznak, hogy hát ez egy ilyen futottak még kategóriás film volt. Tényleg ennyire rátelepedhetett a társadalmi közhangulat arra, hogy hogyan működik a filmeknek a befogadása a közönség részéről ebben az országban. Hát nyilván egy blokád, meg egy Eltuk című film, meg mindenféle kurzusfilmek után az embernek vannak valamiféle előítéletei, meg hát ugye Rákai Filip sem tett hozzához, hogy szeretettel fogadják ezt a filmet, mert az a nagyképű, meg pökhendi arrogancia, hogy nyilatkozott erről az egészről, az azért tényleg hozzátett ahhoz, hogy átjöjjön az üzenet, hogy kinek szól az a film, meg kinek nem, de mégis valahogy, mint hogyha egyáltalán nem tudnánk függetlenedni attól, hogy hogyan gondolkodunk az éppen aktuális hatalomról, mikor filmgyártásról beszélünk, vagy nem tudom, tehát nagyon nehéz ezt így összerakni, de gondolom azért érzitek, hogy mit próbálok mondani, vagy mit gondolok erről az egészről.
Az a különös helyzet, hogy Erdélyben nagyon erős volt és erős most is a film kampánya. Szervezetten visznek diákokat iskolába. Volt olyan hely, ahonnan azt jelentették, vagy azt arról számoltak be, hogy kötelezték a diákokat, hogy megvegyék a jegyeket és elmenjenek. Volt, én a közvetlen közelemben itt Marosvásárhelyen ilyent nem láttam, de azt, hogy pedagógusok szervezték a diák közönséget, és aki akart, az mehetett, tehát azt láttuk. És azt gondolom, hogy ahogy az elmúlt egy-két évben azt érzékeltük, hogy nincs jelentősége, vagy csökken a jelentősége annak, hogy mi lesz az 1.200.000-es szavazóbázissal, az most, amikor a jegyeladás fontos tényei kérdésé vált, mert ugye ment a verseny, hogy hány ember nézte meg az első hétvégén a Most vagy Sohát, most hirtelen fontos lett az erdélyi magyar közösség, és azt hiszem, hogy ez a kulcsa annak, Csaba, hogy a Vajdaságban még csak most lesz a bemutató, Erdélyben pedig egy ilyen nagyon erős kampány előzte meg, és ezt a potenciális közönséget meg akarták, és meg is tudták mozgatni. Amit én nem láttam, hogy nem voltak tekintettel arra, hogy sem a film készítésekor, sem most a bemutatásakor, hogy itt van egy speciális Petőfi kép, illetve Petőfi képek. Egyrészt nagyon erősen kötődik Petőfihez, Petőfi Erdélyhez, hiszen itt ismerte meg, illetve hát a Párciumban Szendrei Júliát, ide kötötte Aranyhoz a barátsága, és hát itt halt meg Segesváron. És ezért az erdélyeknek van egy ilyen lokális kötődése. Nagyon sok helyen, itt Marosvásárhelyen is kint van az emléktábla, hogy hol szállt meg Petőfi, és itt van közel hozzánk Segesvár azért. Tehát ez benne van a köztudatban, hogy itt van a Petőfi szelleme. Ez az egyik. A másik az állampárt viszonya, tehát hogy volt egy ilyen román Petőfi, hogy megpróbálták a román-magyar barátságot is valahogy összekötni Petőfivel, annak ellenére, vagy éppen azért, mert az 1848-as szabadságharc, illetve forradalom és az 1849-es szabadságharc véres etnikai konfliktusokat hozott. Tehát kellett kreálni egy ellen történelmi mítoszt, amiben nem az első nagy etnikai összecsapások, hanem a népek barátságának a zászlóvivőjeivel tették Petőfit. És hát nyilván van egy ilyen ellenálló, vagy a magyar nacionalista Petőfi kép is szemben a román többséggel. Tehát ezek mind rétegzetten együtt állnak, és itt van a köztudatban benne, hogy ezzel mit kezdünk, hogy érinti meg ezt a közönséget. Ez fel sem merült, hogy ez ennyire eleven és ennyire része a hétköznapjainknak. Amikor átvette Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetését, nota bene, akkor az első nagy vihart, kavart nyilatkozata az volt, hogy Segesváron, nem tudom, ti erre emlékeztek, hogy Segesváron ásatást indít, hogy megtalálják Petőfi maradványait. Tehát, hogy itt volt, a Petőfi kultusz kihasználásának vannak nagyon konkrét jelenkori eseményei, gesztusai, és ezeket így hirtelen elfelejtjük, vagy nem beszélünk róla, vagy erre nincs reflexió, hanem van egy ilyen sterilizált Petőfi kép, egy ilyen amerikai, ahogy te mondod, mintára megteremtett hősünk, ami nem mond el semmit azokról, akik ezt akarják látni. Miközben az emberek az eleven személyes életük összes sérelmével ül be a nézőtére is vár valamiféle választ, reakciót, de legfőképpen azt, hogy tényleg az ő műalkotásuk legyen is. És ehhez kapcsolódjon valahogy ez a dolog. És erre nem láttam azt, hogy megtörtént volna ez a kapcsolódás.
Hát nyilván a Petőfi képről, ahogy beszéltél, nagyon magunkra ismertem, tehát az, hogy egyáltalán Petőfiről mit gondol a mai ifjúság, vagy mit gondolnak a vajdasági magyarok, ez számomra egyáltalán nem ismert. Viszont abból kiindulva, hogy tényleg minden második művelődési egyesületnek, minden harmadik iskolának, ahol magyar tannyelvű képzés is folyik, és szinte minden falunak van egy Petőfi szobra, úgyhogy, illetve Petőfiről nevezték el ezeket az említett iskolákat, művelődési egyesületeket, ezáltal, hogy ennyire elinflálták Petőfi nevét, egyúttal ki is üresítették az ő személyét. Tehát nem látok semmi olyasmit, amit így markánsan azt tudnám mondani, hogy igen, Vajdaságban Petőfiről ezt gondolják, vagy azt gondolják. Még talán a legviccesebb, és ugye egy téves történelmi ismereten alapuló dolog az, hogy sokan azt hiszik a mai napig, hogy Petőfi valójában szerb származású, és hát ez valamiféle összekötő kapocs, vagy ez valamilyen kötődés mondjuk ehhez a térséghez, az, ahogy élünk, de hát tudjuk, hogy ez nem így van, és a szerb származás ez nem valid. Mindenesetre én, nem, mivel nem láttam a filmet, és nem tudom, hogy itt milyen Petőfi képet prezentál ez az alkotás, így aztán azt sem tudom megmondani, hogy mennyire fognak magukra ismerni mondjuk, vagy mennyire fognak a saját Petőfi képükre ismerni a vajdaságiak, akik megnézik ezt a filmet.
Az azért egy nagyon fontos része ennek a dolognak, bocsánat, hogy mennyire távolodik el az a Petőfi kép attól, ami valójában, nem tudom, a március 15-i ünnepségekről, meg az iskolai tanulmányokból, meg hasonlókból él az emberekben. Szerintem az egy egészen valid gondolat, bár kulturálisan talán nem teljesen állja meg a helyét, vagy a magas kultúra szempontjából nem teljesen állja meg a helyét, hogy Petőfiből faragjunk egy kicsit valamiféle akcióhőst. Nem így direktben, hanem tényleg ő egy olyan figura volt, akit bele lehet helyezni egy olyan keretrendszerbe, ami meg tudja ragadni a fiataloknak a figyelemgazdaságban teljes mértékben tompára csiszolt figyelmét is. Ezt el tudom képzelni, hogy ez egy valid gondolat lehet. De meg az, hogy csináljunk belőle egy olyan eszközökkel operáló filmet, amely tényleg folyamatosan pörög, meg legyen akció, meg legyen még a történelmi hűség kárára is némi csorbítás azért, hogy az egész valamiféleképpen pörögjön. Az amerikai filmekkel kapcsolatban nagyon sok történelmi hőssel kapcsolatban viszonylag jól működő dolog volt. Tehát ezekből blockbusterek lettek. De ebből valahogy mégsem látom azt, hogy ez így összeállt volna az emberek fejében, vagy ezt egy elfogadható megközelítésként fogadták volna el. Nem tudom, lehet, hogy a Petőfi féle személykultusz elinflálódása ez megteremtett egy olyan gátat, ami miatt a történelmi alakjaink azok egyfajta szent tehenek lettek, akikhez nem lehet valahogy másképpen nyúlni.
Szerintem nagyon időszerű lenne a Petőfi kultuszokat lebontani, és elkezdeni hagyni, hogy a Petőfi életmű hasson, mert hogy van egy életművünk, szövegek, amelyek rettenetesen elevenek és kitűnőek. Tehát, hogyha ezeket nem gátolnánk meg a most már sokadik generációt abban, hogy elolvassa Petőfit, vagy elmenjen a kedve attól, hogy Petőfit olvasson, akkor megszületne egy érvényes Petőfi viszony, vagy egy érvényes viszony Petőfihez, csak ez nagyon kellemetlen lenne azokban a társadalmakban, ahol a szabálykövetés és a tekintélytisztelet az abszolút cél. Mert ez az ember, ez mindenre volt alkalmas, csak ezeket az erre való képességek fejlesztésére nem. Úgyhogy ez nem történt meg. Amit mondasz, hogy nem sikerült egy ilyen akciófilmhőssé tenni Petőfit, annak nem a kultusz az akadálya, hanem a forgatókönyv. Tehát rá költöttek erre a filmre majdnem 7 milliárd forintot, 6 milliárd jelent meg hivatalosan, de hát, hogyha még hozzáadjuk a járulékos költségeket, akkor az majdnem eléri a 7 milliárd forintot. Maga a tartalomra fordított szaktudás az egyáltalán nincs arányban ezzel a költséggel, és így aztán nem is lesz belőle profi film. Tehát lehetne ettől még egy profi film, de nem lett az. Az ütötte meg a fülemet, és az foglalkoztat engem nagyon, hogy miközben elkészül ez az alkotás Magyarországon kiemelten erős politikai támogatottsággal, aközben egy ilyen trendé vált, és ti ezt követtétek a napunkon, Márk, hogy magyar alkotók fordulnak a szlovák filmalaphoz, és születnek koprodukcióban, vagy szlovákiai támogatással magyar filmek, hogy ez a trend, ez mit jelent? emellett a Petőfi film mellett.
Én úgy gondolom, hogy ennek van egy nagyon erős kulturális menekülés része. Igazából az, hogy szabadon alkotni, és szabadon dolgozni, és szabadon működni, az egyszerűen egy eszenciális dolog egy művész számára, és hát nem csak azt látjuk, hogy Szlovákia felé fordulnak nagyon sokan, és a szlovákiai kulturális közeg ráadásul még kis nyúl nagyon gyakran a magyar alkotókért, hanem van egy kulturális exodus más országokban is, és sikerek is jönnek. De számomra például megdöbbentő az, hogy amikor Magyarországon van valamiféle kulturális diskurzus, és rögtön az első felütés az, hogy egy művész az baloldali vagy jobboldali, az valami egészen hihetetlen. Például itt van Nagy Ervin felesége, Borbély Alexandra. Ő egyébként egy szlovákiai-magyar származású színésznő, egy gimibe jártunk, és hát ő Európa legjobb színésznője lett, és a Testről és Lélekről az egy olyan film volt, amit a nemzetközi kritika is abszolút elismert, és a magyar kritika is abszolút elismert, és
tényleg egy hihetetlenül... Ennyi a Dildikó filmje, igen.
Igen, és egy hihetetlenül fontos alkotása a magyar filmtörténetnek egyébként. És most, amikor böngésztem a közösségi oldalakat, egészen szíven ütött, amikor belefutottam egy olyanba, hogy ezt a filmet, ezt a Most vagy Sohát, ezt valamilyen módon egy ilyen mém formájában, nem tudom, szembeállították a más magyar filmekkel, és a negatív oldalon ott volt Borbély Alexandrának a képe is Nagy Ervin mellett, mint valamilyen, nem is tudom, elítélendő vagy rossz színész, mert ő balos. Én soha nem gondoltam volna Borbély Alexandráról, hogy ő bármilyen módon is rendelkezik valamiféle politikai affiliációval, de azt tudom, hogy tehetséggel, végtelen nagy tehetséggel azzal rendelkezik. És ezt meg is mutatta, és ezt díjazták is, és ezt egyszerűen abban a kulturális közegben, ahol ő dolgozik, egyszerűen sárba tiporják, és nem csak, hogy nem értékelik, hanem valamiféle negatívunként hozzák fel. Ez annyira aljas és gusztustalan dolog, és annyira borzongatóan alávaló dolog, ez a diskurzus, hogy nem is nagyon találok rá szavakat. Ez valami döbbenetes. Amikor a valódi tehetséget úgy tiporják sárba, hogy igazából az érintetnek még védekezni sem nagyon van lehetősége, és helyette odatolják a kurzusfilmnek szánt Most vagy Sohát, amit nem kell bántani, nem kell különösebben haragudni rá. Én még azt is mondom, hogy költsenek egy ilyen filmre akár 6 milliárd forintot, mert az a pénz, amit ebbe a filmbe beletettek, az a nemzetközi nagy filmes projekteknek egyébként a töredéke. De ha ez megtörténik, akkor ugyanúgy támogassák azokat az embereket, akik valódi minőséget tudnak letenni az asztalra. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Ehelyett az történik, hogy azokat az embereket, akik leteszik ezt a valódi minőséget az asztalra, azt minden erejükkel megpróbálja ez a kulturális közeg belerántani abba a végtelenül undorító, helyi érdekek által vezérelt, provinciális mocsárba az aligátorok közé, hogy ebek 30 adjára hagyják a valódi tehetséget. Szerintem ez egy döbbenetes, lefelé ívelő spirált mutat a magyar kultúrában, és erre muszáj lenne rájönnünk minél gyorsabban, és muszáj lenne minél gyorsabban közönségként reagálnunk, mert ez egyszerűen félelmetes.
Tehát az a nagy kérdés, hogy mit lehet ezzel az egésszel kezdeni, hogy lehet erre reagálni. Mert az átlagnéző nem tudom, hogy ezeket a folyamatokat látja-e, vagy elgondolkodik rajta. Én azt hiszem, és pláne egy ilyen 20-as évei elején járó, vagy a 10 éveiben moziba menő gyerek nem fog ezen elgondolkodni. Azt azért megjegyezném, hogy nekem ez különös, hogy te nem tudtad, hogy a Borbély Alexandra meg a Nagy Ervin milyen aktív politikai szerepet játszik, mert lehet, hogy ez ilyen pesti politikai szubkult, de ott azért egyértelmű az ő politikai hovatartozásuk, és szerintem nem, most nem azért mondom, mert ellenzéki szerepet vállalnak magukra, de hát miért ne lehetne egy művésznek bármilyen irányultságú politikai? Szerintem legyen is, hát mindenki legyen aktív állampolgár, legyen véleménye, ettől függetlenül nem kéne kiszorítani, és ez amit te elmondasz, ez egy nagyon művészetellenes megbélyegzés. Eperjes Károly kiváló színész és hithű támogatója az Orbán rezsimnek, de ez a színészi kvalitásait nem fogja csökkenteni. Hát ezzel együtt, tehát egy normális demokráciában ez nem, hogy együtt élünk vele, hanem természetesnek vesszük. Ez a magyar közösségben nincs így. Most azt látom, hogy napvilágot látott a hír, hogy Csíkszeredába látogat Azaria. És nagyon furcsán reagáltak rá az emberek, mert lehet irányítani a 10-20 évesek politikai ízlését, de igazából a YouTube csatornákon és ezeken a politika által nem kontrollálható felületeken fog ez kialakulni. És nagyon úgy tűnik, hogy az Azariáknak pont olyan rajongótábora lesz Csíkban, mint amilyen rajongótábora van Budapesten. Tehát nem lehet politikai eszközökkel felállítani a határokat, azokat a mentális határokat, amely mentális határok fizikai megfelelőit állítólag szeretnénk eltörölni. És azt gondolom, hogy igen, a szubkultnak, vagy a popkult fogja ezt valahol ellensúlyozni, vagy nem tudom. Tehát, ja, és hát nyilván az volt a reakció rá, hogy kell-e nekünk ilyen magyar ellenes előadói Csíkszeredába. Tehát azonnal megszólaltak ezek a...
Jó, ez nálunk is felmerült. Egyébként hoznánk a szülővárosomba is, jön majd Azaria koncert, és nagyon pozitív fogadtatása volt. Persze aztán voltak olyanok, akik felhúzták az orrukat, hogy hát ez az ember, vagy ez a fiatal srác, ez nem éppen a jelenlegi magyar kormány politikájának barátja, de ugyanilyen dolog volt, amikor a gombaszögi nyári táborba fellépett Króbi, az ismert magyarországi rapper, aki azért tényleg nem szokta kímélni a magyar politikát, a magyar politikai szereplőket, és hát abból volt a szlovákiai magyar politikai jobb oldalon egy hatalmas nagy felháborodás és felhorgadás, hogy mégis mit képzelnek a gombaszögi gyári tábor szervezői, hogy meghívják a Króbit, miközben Króbi tényleg egy olyan koncertet adott, amit végig tombolt a közönség, és nagyon-nagyon szerették, és hát elhangzottak az ikonikus dalok is, amikből most nem fogok idézni, de aki ismeri Króbi munkásságát, az tudja, hogy miről van szó. Azaria ugye nem ilyen explicit és szókimondó előadó, és a zenében sem bukkan fel különösebben valamiféle politikai szerepvállalás, de az tényleg most már egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, hogy őt mennyire szeretik és elismerik gyakorlatilag határokon átívelően, tehát nincsenek valamiféle országspecifikumai annak, hogy a fiatalok nagyon-nagyon szeretik őt mindenhol. És ez egy nagyon-nagyon érdekes popkulturális jelenség, és én is úgy gondolom, hogy pont ez a popkulturális, hogy is mondjam, kimondatlan nemzetegyesítés az, ami tud ellensúlyt képezni. Egyébként közben eszembe jutott egy olyan kultuszfilm, ami ilyen kultusztátuszba emelkedett, és amelynek tényleg volt ilyen nemzetegyesítő hatása. Már a film az kifejezetten pocsékan sikerült, de az István a királyról van szó, ami egy olyan dolog volt, ami valahogy valamilyen módon, bár tudom, hogy te nem vagy valami nagy véleménnyel róla, Boróka, de tudom, hogy ez egy olyan dolog volt, ami elérte azt a kultusztátuszt, amiről gondolkodtunk, vagy kerestük a műsor elején.
Nem, nekem nem, hogy mondjam, nem esztétikai kifogásaim vannak, hanem kontextuális kifogásaim. Tehát az, hogy az István a király az a Kádár rendszerben született, kvázi ilyen konszolidációs céllal, arról hajlamosak vagyunk megfeledkezni, már pedig nem lehet függetleníteni. De látod, ugyanoda jutunk ki, mint a Petőfi filmmel, hogy van egy történetünk, ami a lázadásról szól, meg a meg a leszámolásokról, és közben azért mindenkiben az az érzés születik meg, vagy az sikerül azt az érzést megerősíteni, hogy itt kiegyezésre van szükség, és kompromisszumra van szükség, és nem kérdezzük meg, hogy mi. Mert nyilván hát ez egy ilyen békés keresztény üzenet, csak hát tegyük hozzá, hogy a Kádár rendszerrel való kiegyezés. Na, de hát ez az István a királyra vonatkozik. Egyébként képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy nemrég Bródy János koncertezett Kolozsváron, ha már István a király. És azt gondolnád, hogy igen, volt ez a nagy, egy nemzeti egymásra találás, és mindenkinek ugyanazt az élményt jelenti az István a király, és Bródy, és ez az egész korszak, és hát borzasztó hangok és reakciók voltak. Tehát megjelentek a rajongók is nyilván, és megjelentek rögtön azok, akik tudták, hogy a Szörényi Bródy párosból Szörényi az Orbán lojális, és Bródyt kell utálni, mert ő meg Orbán kritikus. És itt mosták Erdélyben olyannyira erős tiltakozás hullám jelent meg, hogy a kolozsvári rádió főszerkesztője Kovács Péter közé kellett tegyen egy ilyen terapeutikus videót, amiben így próbálta csökkenteni az indulatokat, és próbálta szembesíteni az embereket a megszólalásaik vállalhatatlanságával, meg a hangnem elfogadhatatlanságával. Tehát, hogy nincs olyan nemzeti konszenzusunk, amit ne tudnánk felélni és hiteltelenni tenni, és amiben nem lehetne rávarni ezt az elviselhetetlen magyar politikai konfliktust.
Egyébként nekem az egyik első rádiós élményem az volt, amikor 2018-ban beléptem a Pátria Rádióhoz, és délutáni műsort vezettem, és éppen augusztus 20-ára jött ki a műsorom, és gondoltam, hogy akkor foglalkozzunk az István a királlyal, és csináltam egy interjút Bródy Jánossal, akivel éppen összefutottam Győrben, és megpróbáltam arra is felhívni a figyelmet abban a műsorban, hogy milyen aktualizációs pontok léteznek az István a királlyal kapcsolatban és hasonlók. Volt történész, meghívottam, akivel arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen mi is volt ennek az egésznek a történelmi háttere, és nagyon érdekes volt. És az egyik első reakció, amit erre kaptam, az az volt, hogy de miért pont a Bródyval beszélgettél, aki utálja az Orbán Viktort, meg a mindenféle magyarországi nemzeti jobboldalt, és a nemzeti kormányzást, és a többi, és a többi. És hát az egy ilyen nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy akkor már régóta újságíró voltam, de rádiósként ugye még kezdő, és ez egy ilyen újfajta reakció volt, hogy nincs ilyen szempontból sem, hogy is mondjam, valamiféle egyetértés az alkotóknak a megítéléséről az éveknek az elteltével. Tehát Bródynak, azoknak az embereknek a szemében, akik folyamatosan kritizálják, egyszerűen nem szabadna szerintük megnyilvánulnia azzal a művel kapcsolatban, aminek ő az egyik szerzője. És ez egy egészen furcsa és hihetetlen paradoxon.
Na hát a történelmi emlékezet az furcsán befolyásolható és reaktív. Itt a műsor végén emlékezzünk meg egy évfordulóról, ami meghatározta a rendszerváltás utáni évtizedeket és háborús élményeket, és különösen most, amikor folyik az Oroszország által Ukrajna ellen indított támadás, van jelentősége, meg most, amikor a kelet-közép-európai fegyverkezés felpörgött itt Romániában is, 25 éves évfordulója van a NATO bombázásoknak. Mire emlékszik most Szerbia, és hogy élitek meg ezt az évfordulót?
Március egyébként is egy rendkívül traumatikus hónap Szerbiában. Nagyon sok olyan esemény történt, amely meghatározó volt az ország szempontjából, tehát emlékezhetnek a hallgatók, hogy akkor ebben a hónapban történt a miniszterelnök meggyilkolása 2003-ban, Zorán Gyindzsicset akkor gyilkolták meg. Ebben a hónapban halt meg Milosevic, aki a 90-es éveket határozta meg. De, és már túl vagyunk a megemlékezésén a koszovói pogromnak, ez pedig egy 2004-es esemény. 2004. március 17-én kezdődött meg egy szerbek elleni akciója albán szélsőségeseknek, és már akkor ott voltak a nemzetközi erők, viszont hát fölkészületlenek voltak egy ilyen helyzetre, és akkor több ezer szerbet el is üldöztek otthonaikból, és ezen a megemlékezésen már túl vagyunk. A NATO bombázás 25 éves évfordulója még előttünk áll, hiszen az március 24-én kezdődött ez a NATO akció. Hát azt gondolom, hogy mindenkinek, aki átélte, annak egy életre szóló és meghatározó élménye volt, így nekem is, tehát akárkivel beszéltem, az pontosan emlékszik arra a napra, illetve azokra az órákra, amikor március 24-én este ez elkezdődött. Én Újvidéken voltam, abban a városban, amelyet már az első éjszaka több rakéta találat ért, és magam is láttam, illetve éreztem és hallottam a robbanásokat. Úgyhogy hát ez mindenképpen egy fontos élmény volt számomra. Azok viszont, akik mondjuk Észak-Szerbiában, Vajdaság északi részén éltek, magyarok, azok többnyire arról számoltak be, hogy épp a Kalambót nézték a TV2-n, és akkor elindult így Krollban alul a felirat, hogy épp most indultak el a NATO gépek az olaszországi Aviano támaszpontról, úgyhogy ezt mindenki így szinte idézni tudta. És hát akkor persze teljes feje tetejére állt az ország, körülbelül azt hiszem, hogy 70 napig, 78 napig dacolt, úgymond Szerbia a NATO-val. Ez végig egy légi akció volt, tehát nem volt szárazföldi összecsapás, viszont hát rendkívül nagy károk keletkeztek az infrastruktúrában. A mai napig nem tudjuk, hogy hány áldozata, illetve hány civil áldozata volt ennek a NATO akciónak. Nyilván a szerb hatalomnak is ez valahol az érdeke, hogy egy picit elkendőzze és elkenje ezeket a számokat, úgyhogy ilyen szempontból nem léptünk előre, és hát tulajdonképpen az egész jelenlegi szerbiai rezsimnek a diskurzusába ez nagyon jól mutat, ez az egész NATO bombázás. Tehát erre úgy emlékezni, hogy az igazságért küzdő Szerbiát semmi okkal ki nem váltott akció sújtotta. Ez az, amit már hallunk, mióta a jelenlegi rezsim van hatalmon, és ez tovább erősíti azokat a NATO és egyáltalán nyugatellenes hangokat, amelyek egyre erőteljesebbek Szerbiában. És hát tulajdonképpen döbbenetes azt látni, hogy nálatok Romániában gyakorlatilag a NATO főhadiszállása épül éppen, miközben a szomszédos Szerbia nemhogy hallani sem akar arról, hogy a NATO-hoz valaha is csatlakozzon, tehát olyan erősek még ezek a sebek, a 99-ből megmaradt sebek, hogy amikor közelmény kutatás van arról, hogy mennyien támogatják a NATO csatlakozást, és mennyien ellenzik, tehát a masszív többség ellenzi, és ilyen elhanyagolható 10% körüli azoknak a száma, akik azt mondják, hogy csatlakoznunk kéne. Tehát ez egyszerűen politikai program szintjén sem szerepel komolyan vehető pártoknak a programjában, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez egy további, tehát Szerbia továbbra is egy ilyen sötét folt lesz a NATO térképén az elkövetkező időszakban is, mert annak ellenére, hogy egyébként van természetesen kapcsolat, a 2000-es években kiépült kapcsolat a szerbiai hadsereg, illetve a NATO között, tehát vannak közös hadgyakorlatok, a partnerség a békért programnak is része Szerbia, viszont a NATO csatlakozást az egyöntetően ellenzék és hatalom is elveti.
Én azt figyelem, hogy a magyar belpolitikában ez milyen, és a belpolitikai vitákban milyen módszeresen visszatérő téma, egy ilyen toposszá vált, hogy mikor kell beavatkozni fegyveresen, mikor igazolható a fegyveres beavatkozás és a háborúban való részvétel, ez az ezredforduló óta referencia a magyar, mert emlékezzünk vissza, hogy akkor megszólalt a Heller Ágnes, a Márkus György és társai.
Konrád György,
tehát hogy ott éles viták voltak, és azóta is vannak ilyen jellegű viták, tehát ez így eleve nem maradt. Nem tudom, hogy nálatok... Romániában igen, most épül egy nagy katonai bázis, és Románia NATO-s éltanulóként van jelen, de hát ez most az ország védekező képességeként merül fel, hogy mennyire, és az orosz háború ezt felgyorsította, az Oroszország ellen által indított háború ezt felgyorsította, ezt a szemléletet, hogy kell védekezni, hogy ez arányos-e, hogy a katonai költségek, kiadások, azok arányosak-e az ország gazdasági kapacitásával, hogy más védelmi eszközöket, például diplomáciai védelmi eszközöket hogy alkalmazunk, ezek nem merülnek el. Lesz egy ilyen mentális stop, azt látom ebben a kérdésben.
És egyébként, hogyha politikai változás állna be, vagy ugye arról tudhatunk, hogy elég erőteljesen jön fel a szélső jobb, ez a NATO-hoz való viszony, ez mennyire stabil Romániában?
Hát itt egyrészt iszonyúan megy a rettegés attól, hogy átterjed a katonai konfliktus. Tehát azért itt van Moldova, ami közvetlen, tényleg közvetlen, és Transnistria közvetlen fenyegetettséget él meg, és itt van Ukrajna, és hát tényleg a határok közelében, tehát átjönnek lövedékek, hónapok, most már évek óta Románia területére, hol bevalljuk, hol nem. Tehát ez azért mindent fölülír, és a román szélső jobb is nehezen tud ebben megnyilatkozni, mert azért azt nem venné magára, hogy kiszolgáltatottá akarjuk tenni. Még van egy nagyon érdekes, hogy fölmerült a Klaus Johannis szerepvállalása a NATO-ban, mert hogy most köszön le az államelnöki posztjáról, és hát mint lehetséges NATO főtitkár is felmerült a neve. Úgyhogy Románia a geopolitikai státuszának a növelését látja ebben a dologban. De hát nem tudom, hogy például Szlovákia, ahol nagyon furcsa hírek jöttek a szlovák-orosz, magyar-szlovák-orosz viszony alakulásáról, ezt mennyire végül is jóval kisebb ország, mint Románia, de azért végül is ugyanígy balanszírozik Szlovákia
hát
is, nem?
Nálunk ugye az van, hogy a szlovák szélső jobb az abszolút kifejezetten és agresszívan NATO ellenes, és van egy ilyen az egész országot egy kicsit átívelő ilyen szentiment, hogy a NATO a szláv testvéreket bombázta, ezért a NATO-t azt élből el kell utasítani. Ennek ellenére ugye Szlovákia NATO tag, és NATO-ban is kíván maradni politikailag is, igazából csak a nagyon establishment ellenes pártok meg a szélsőjobboldali politikai aktorok mondják, hogy ott kell hagyni a NATO-t, de ezt viszont nagyon hangosan mondják, és hát a felmérések is azt mutatják, hogy az ország kifejezetten megosztott egyébként a NATO-tagsággal kapcsolatban. És hát ugye a szlovákiai magyarok azok bizonyos szempontból kopírozzák, illetve egy részük kopírozza a magyarországi hozzáállást a NATO-hoz, illetve a magyar közhangulatot a NATO-val kapcsolatban, és hát beszivárognak a szlovák szélsőjobbról is nézetek. Tehát hallottam elég gyakran vissza ezeket a dolgokat ilyen körökből. De hát emlékszem, hogy ugye a magyar szélsőjobb az egyértelműen olyan szinten NATO ellenes, hogy abszolút jóvá hagyja még a szerb háborús bűnösöknek a tevékenységét is. Hát azt tudom, hogy a militáns magyarországi szélső jobb oldalon az olyan figurák, mint például Arkan, az háborús hősként tekintenek rá, és úgy gondolják, hogy hát ő valami kifejezetten nagy formátumú figura volt, halott ugye etnikai tisztogatásokban vett részt a félkatonai szervezetével, meg hát ugye explicite ő egy háborús bűnös. És hát ezek azért visszaköszönnek ezekben a hozzáállásokban, amiket a szélső jobb oldalon elég gyakran lehet tapasztalni, és ezek szépen folyamatosan lassacskán átszivárognak egyébként az apolitikus emberek közé is, akiknek aztán valamilyen módon befolyásolják a véleményét, illetve a gondolkodásukat a világról, mert hát kapnak egy kifejezetten egyoldalú információt, és hát ebből aztán olyan következtetéseket vonnak le, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, ami Jugoszláviában történt akkor.
Ha már itt a háborús bűnös Árkánt említed, akit egyébként mielőtt elítélhettek volna, agyonlőttek. Rátko Mládics, akit viszont elítéltek, és Szerbiában óriási kultusza van, nagyobb, mint Árkánnak például, és sajnos nem mondanám, hogy csak a szélső jobb rajongói között, hanem ennél egy szélesebb körben. Ehhez kapcsolódik, és megpróbálom ezáltal fölvillantani, hogy milyen mentális állapotok uralkodnak Szerbiában. Egy háború ellenes aktivista, Ida Csorovics, tojással megdobált egy utcai graffitit, amely Ratko Mladicot ábrázolta. Ezt felvették videóra, és hát ugye aztán az történt, hogy a szélső jobb nagyon támadta őt, viszont rongálásért felelnie kellett bíróság előtt is, és a bíróság elítélte őt, és most be kell, hogy vonuljon a börtönbe, ugyanis nem hajlandó kifizetni a pénzbírságot, úgyhogy ezt börtönre lehet váltani. És nálunk ez egy természetes folyamat, tehát hogyha valaki megdobál egy háborús bűnöst ábrázoló képet egy falon, akkor az megy a börtönbe. Az, aki a háborús bűnöst a falra firkálta, azt ugye nem tudjuk, hogy kicsoda volt, és az megúszta büntetlenül. Tehát ilyen állapotok uralkodnak most március 24-e előtt, amikor majd a NATO bombázásokra emlékezünk, úgyhogy el lehet képzelni azt is, hogy itt milyen retorika fog érvényesülni.
És még nehezebb egy háborús bűnöst küldeni a börtönbe, mint egy háborús bűnös graffitiát letojással dobálózós aktivistát. A helyi paranója az Romániában is igen aktív tud lenni. Zárásként hadd mondjam el, hogy az erdélyi magyarok attól félnek, hogy a NATO bázisok telepítésével és a katonai bázisokon foglalkoztatottak foglalkoztatásával, vagy ide telepítésével megváltozik az etnikai arány. És hát ez egy jelentős félelem, és nagyon növeli a magyarokban, az erdélyi magyarokban a NATO-val szembeni gyanakvást. Na hát ezzel a félelemmel, vagy beszámolóval zárjuk ma a Hatuma podcastjét, amely visszahallgatható podcast csatornáinkon is. Köszönjük figyelmüket, Pressburger Csaba és Finta Márk nevében is búcsúzom, Parászka Boróka vagyok, Erdély Felvidék és Vajdaság hangját hallották. Viszonthallásra!